Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében a nyár sikerkönyveit is megismerhetik, és a Skanzen hétvégi programját is figyelmükbe ajánljuk. A héten mutatták be a magyar mozik Quentin Tarantino új filmjét, a Volt egyszer egy Hollywood című alkotást. Ez Tarantino 9. filmje, a rendező állítása szerint az utolsó előtti alkotása. Fehér Anna Magda kérdezte Kovács Gellért filmkritikust.
Ez egy karakteresen más film, bár őszintén szólva azért az életmű filmjeire elmondhatjuk, hogy nagyobb vagy kisebb mértékben, de azért mindig próbálkozott a Tarantino más-más karakterű alkotásokat készíteni, de ez a film talán a legérzelmesebb, a legszemlélődőbb és a legszomorúbb filmje is egyben. Nagyon erős hangulattal bíró szerelmes levél a 60-as évek Hollywoodjához, és ezzel együtt nyilván egyfajta búcsú is. A történet középpontjában, bár hagyományos történetről igazából nem is nagyon beszélhetünk, ez is meglepő ebben a filmben, de a sztori középpontjában két férfi áll, egy épp leszereplőben lévő egykori sorozatszínész, aki nem találja helyét a megváltozni készülő Hollywoodban, és az ő barátja, dublőre, kaszkadőre. Ezt a két férfit ugye Leonardo DiCaprio és Brad Pitt alakítja, és hát az ő néhány hónapjukról szól ez a film. Háttérben az a bizonyos Sharon Tate gyilkosság.
Éppen 50 évvel ezelőtt 69. augusztus 8-áról 9-ére virradó éjszaka történt ez a bestiális gyilkosság, amikor Roman Polanski terhes feleségét, Sharon Tate-et és több barátját is meggyilkolták. Érdemes ennek a hátborzongató esetnek a történetét feleleveníteni, vagy megismerni a nézőknek, mielőtt a filmbe belevág, vagy filmes idézetekből kell inkább készülni, tehát mennyire lehet együtt haladni Tarantinoval ebben a filmben?
Hát igen, ez egy meglehetősen markáns kérdés ezzel a filmmel kapcsolatban, ugyanis bár minden szereplőt nevén nevez, két főszereplő azért fiktív, de ettől függetlenül ugye nagyon sok olyan figura jelenik meg, akik valódi sztárok, az akkori filmes élet valódi szereplői voltak, és hát valóban ezt a történetet legalábbis nagy vonalakban ismernie kell ahhoz a nézőnek, hogy tudjon haladni a cselekménye, pontosabban a feszültség is akkor működik igazából, hogyha az ember tudja, hogy hol jár, és hogy mi készülődik. Amerikában azért ez a történet az sokkal ismertebb. Ez egy szomorú nosztalgia film, és mint ilyen azt gondolom egyébként, hogy egészen páratlan minőségű.
Ilyenek az alakítások. Leonardo DiCaprio, Brad Pittet említette, Margot Robbie játsza a női főszerepet, de vannak-e új arcok, vagy például Al Pacino milyen alakítást nyújt be Tarantino filmben?
Ezt a filmet ugye egyértelműen DiCaprio és Brad Pitt párosa viszi, akiktől a Tarantino egyáltalán nem hallgatta el, hogy valami olyan teljesítményt vár, mint amilyen mondjuk egy Paul Newman, Robert Redford féle párosítás volt annak idején, és azt gondolom, hogy ennek ők zseniálisan megfelelnek. Nagyon érdekes egyébként, hogy mit lát ebben a két színészben, tehát a DiCaprio-ban sokkal inkább látja ezeket az extrém ripacs karaktereket, ugye a Django elszabadulóban is ezt használta. A Brad Pittet jóval letisztultabb, jóval nyugodtabb, nagyon macsó, nagyon férfias karakterként használja. Amit a Brad Pitt csinál ebben a filmben, az az ő, hát elég gazdag pályafutáshoz képest is egy kiemelkedő alakítás jelenlét. Igazából ő a kulcsfigurája ennek a filmnek. Mindenki más mellettük mellékszereplő, még Margot Robbie, Sharon Tate is az, de ő nyilván egy nagyon fontos szereplő ennek a filmnek. Sok vád érte a filmet Cannes-ban, hogy hogyan használja Sharon Tate figuráját Tarantino, hogy igazából csak az a szerep ebben a filmben, hogy szép legyen. Valóban az a szerep, hogy szép legyen. Én azt mondanám, hogy az a szerep benne, hogy angyali legyen. Sharon Tate ennek a filmnek a legnagyobb szimbóluma, gyakorlatilag az ártatlanság elvesztését szimbolizálja, és mint ilyen egyfajta költői, rendkívül szomorú jelentéssel bír.
Kovács Gellért filmkritikust hallották. Az első világháború, a bevonuló katonák, az élet a fronton és a hátország mindennapjai állnak az augusztus 20-ai hosszú hétvégén a Szentendrei Skanzen programjainak középpontjában. A Fronton innen, Fronton túl című programsorozatról Fehér Anna Magda kérdezte Fár Tamara közönségszolgálati osztályvezetőt.
Minden négy napon a hosszú hétvégén velünk lesz a Magyar Tartalékosok Szövetségének hagyományőrző tagozata, akik korhű egyenruhában, korhű fegyverekkel, viselettel tartanak bemutatókat a közönségnek. Megmutatják, hogy mi volt a katonáknak az élete a fronton, hogyan vonultak be, hogyan zajlott egy kiképzés, egy alakifoglalkozás, egy fegyverforgatási gyakorlat, hogyan telepítették a géppuskákat, hoznak egy Skoda-hegyi ágyút, ezt meg is fog majd szólalni itt a múzeumban, úgyhogy ők teljes mértékben életre keltik a frontvonal eseményeit, és természetesen a hátországra, tehát azokra, akik itthon maradtak a háború alatt, azokra is gondolunk, és különleges múzeumi színházi eszközökkel, korabeli viseletben olyan karaktereket elevenítünk meg, akik a falusi társadalom jellegzetes alakjain keresztül tudnak mesélni a hátországi mindennapokról, milyen volt az élelmiszerhiány, a feketézés, hogyan gyűjtötték hadicélokra a résztárgyakat. Ezeket különböző mini jelentek által lehet majd megtekinteni itt a múzeumban. Amúgy a 4 nap során készülünk ismeretterjesztő előadásokkal is. Minden 4 nap más-más témában lesz egy ismeretterjesztő előadás. Lehet hallani majd a gyógynövényekről az első világháborúban, a Béna 6 fiak a nagy háborúban, tehát akik megsebesültek, Nők az életfrontján és ünnepi alkalmak a nagy háború idején. Cím alatt is lehet hallgatni előadásokat történészek, néprajzosok, muzeológusok vezetésével.
Bár nehéz ez a téma, de ennek ellenére a játék, a koncert sem maradhat el a skanzeni hosszú hétvégéről. A gyermekeknek milyen programokat kínálnak?
Így igaz, nagyon sok kézműves programunk lesz, ahol olyan tárgyakat lehet készíteni, ami kötődik a világháborúhoz. Ilyen például készítünk majd a katonás papírbabát, ajándékot a hadba vonulóknak, ami egy keszkenő hímzést jelent, ajándékot készítünk a frontról, dobozkát különböző faragványokkal, készítünk majd ágyút, festünk tábori képeslapot, és opsit levelet is készíthetnek az érdeklődők, valamint krumplipuskát. Két helyszínen is tartunk bakaképzőt, ahol a kicsik megtapasztalhatják, hogy milyen kiképzés estek át a katonák, mielőtt a frontra kerültek, illetve Döntések és döntéshozók címmel egy interaktív társasjátékunk is lesz az első világháborúról, ahol korabeli dokumentumok és korhű díszletek között lehet a nagyháború egy-egy hadjáratát teljesíteni. Ez egy igazi csapat munka, tehát családok együtt, baráti társaságok is játszhatják, és augusztus 20-án a programot a Sevő Együttes koncertjével zárjuk 15 órakor. Ez a Hír az Isonzon címet viseli, és első világháborús katonadalokat fognak előadni a művészek. Egyébként első világháborús katonadalokat a program minden 4 napján lehet majd tanulni itt a múzeumban, egy lakóházbeli helyszínben is, illetve a vonaton is, tehát egy igazi katonadalos vonatra lehet felszállni, amit ez alkalommal fel is díszítünk, hiszen amikor bevonultak a katonák a frontra, akkor ezeket a vonatokat feldíszítették virágokkal, különböző feliratok kerültek rá, és ezt is próbáljuk visszaidézni a látogatóknak.
Fár Tamarát, a Szentendrei Skanzen közönségszolgálati osztályvezetőjét hallották. Október 1-én ünnepli megnyitása 10. évfordulóját a Fuga Budapesti Építészeti Központ. Az ünnepi programsorozat részeként már látogatható egy építészeti tervrajz kiállítás, amit aukció, konferencia és koncertek követnek. Seres Gerda kérdezte Nagy Bálint kreatív igazgatót.
A pályázatban, amellyel elnyertem az intézménynek a működtetését, én már egy multikulturális programot nyújtottam be, amiben az építészet mellett képzőművészet, zene, könyv, irodalom, a kultúra minden ága szerepelt, és ennek jelentős részét sikerült is megvalósítani, sőt sok esetben tovább bővíteni. Amiben mindenképpen komolyat változott a dolog, hogy ugyan Budapesti Építészeti Központ vagyunk, de az egész ország építészetét mutatjuk be, és az egész ország építészet oktatását is mutatjuk be, és egyre gazdagabbak és intenzívebbek a nemzetközi kapcsolataink. Több mint 20 országból fogadtunk már kiállítást, koncertet, könyvbemutatót, irodalmi estet, stb. Ez mindenképpen változás az eredeti gondolathoz képest.
A 10. születésnapjukat egy hosszú rendezvénysorozattal ünneplik. Ennek a csúcsa októberben lesz, de már július közepén nyílt egy tárlat, ami ennek mint egy felvezetése. Miről szól ez a 10 éves kiállítás, ami lényegében belakja az egész házat?
Igen, most mind az 5 helységünkben az építészeti tervrajz és műalkotás című kiállítás van. Tulajdonképpen 3 részből áll a kiállítás. egy archív rész az alaksori két helységben, ahol közgyűjteményekből és oktatási intézményekből szereztünk be műtárgyakat. A könyvesbolt terében egy 1981-es tervpályázatnak az anyaga van bemutatva, és a két földszinti nagyteremben pedig a kortárs építészet. Ez a kortárs, ez természetesen tágan értelmezve, olyanok is vannak benne, akik már régen nincsenek köztünk, de kortársaink, és a másik végén pedig gyakorló egyetemisták munkái is láthatók.
Miként folytatódik a 10. születésnapot ünneplő programsorozat?
Ez a kiállítás, ez augusztus 26-áig látható. A finisszázson egy tárlatvezetés is lesz, és szeptember 7-én nyílik ugyancsak mind az öt teremben egy aukciós kiállítás. Október 5-én, 6-án tartunk egy kétnapos aukció maratont. A ház programjának megfelelő bontásban képzőművészet, fotó, kézirat, kotta, könyv, design és építészeti aukció. Tulajdonképpen ezt az építészeti aukció, ebbe a kuriózum, ezt készíti elő a mostani kiállítás, mert ilyen még nem volt Magyarországon. A másik négy ágazatnak, hogy úgy mondjam, van gyűjtő, vásárló közönsége, az, hogy az építészeti műtárgynak lesz-e, az majd október elején kiderül. Még nagyon fontos ebből a egyhetes programsorozatból egy nemzetközi konferencia, ahol a partnereinket hívtuk meg, és négy blokkba zajlik majd a diskurzus. Minden este koncert vagy irodalmi est lesz, ugye a Fugában minden héten évközben is vannak koncertek, ezeknek a törzs szereplői lesznek a mostaniak is. Lesz egy jazz koncert, lesz egy irodalmi est, és lesz egy Máma Duó, ahol építészeti filmrészletekre improvizálnak, és három komoly zenei koncert.
Nagy Bálintot, a Fuga Budapesti Építészeti Központ kreatív igazgatóját hallották. Továbbra is Svetlana Alexievics csernobili atomkatasztrófát bemutató kötet áll a Bookline sikerlistájának élén. Népszerűek a pszichológiai kötetek, a filmvászonra vitt történetek és a szép irodalmi alkotások is. Seres Gerda kérdezte Sándor Gabriellát, a Libri Bookline marketing igazgatóját.
Az elmúlt hónapokban korunk egyik legtragikusabb atomkatasztrófájának története kötötte le leginkább az olvasókat. Ez Svetlana Alexievics Csernobili Ima című könyve, amit rengetegen láthattak egy sorozat formájában is. A könyv által megismerhetjük az áldozatokat, a felelősöket és mindazokat, akik ebben a tragédiában benne voltak. Orvos Tóth Noémi Örökölt Sors című könyve továbbra is a sikerlista élén áll, és ebben a kötetben számos esettanulmányon keresztül mutatja be a családi kötelékeinket, frusztrációnkat, hogy hogyan engedhetjük el azokat, és hogyan tekinthetünk az életünkre, mint egy nagy egységként. És a harmadik is egy életnevelő kötet, az dr. Csernus Imre Egy életed van című kötete, aminek a célja az az, hogy felnyissa az olvasók szemét, és megmutassa, hogy milyen őszinte és kiteljesedett életet lehet élni.
Az új magyar szépirodalmi művek jelentős része június elején a könyvhéten debütál. Mennyire népszerű nyáron a szépirodalom?
A szépirodalom sikeressége szerencsére nyáron is töretlen. Závada Péter új regénye A hajó a ködben továbbra is nagy sikernek örvend. A Libri irodalmi díjas Kruszovski Béne, akik már nem leszünk sosem című kötete, szintén a sikerlista elején található. Grecsó Krisztián Vera című regénye, és Péter Sinovák Éva a tabukat döntögető legújabb könyve Az apád előtt nevetkőz, pedig a családi titkokról és a traumákról szól.
Jó ideje van, mert szívünk rajta matrica, mindig olyan gyerekkönyveknek, amik valamiért különlegesek, esetleg tanító jellegűek. Most mik kerültek fel erre a listára?
Mind a szülőknek, mind a gyerekeknek nagyon ajánljuk a Szívünk rajta matricás könyveit. Felkerült Berg Judit az Őrzők című kötete. Aztán az első helyen van Menno Metzeler és Piet van Leyden Ki volt Anna Frank című kötete, illetve 100 Montessori fejlesztő gyakorlat óvodásoknak Éva Herman összefoglaló gyűjteményét szintén nagyon ajánljuk az óvodapedagógusoknak. Ha pedig egy jót szeretnének nevetni a szülők és a gyerekek, akkor Axel Schaffer legújabb művét, a Cserebere állatokat ajánljuk.
Sándor Gabriellát, a Libri Bookline marketing igazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót, a kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
Kulturális híreket hallottak.